Márk evangéliuma
10. fejezetéből a 13. és 14. vers szerint a következőképpen. Ekkor kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Így szól hozzánk Isten írott igéje. Ámen. Amikor Jézus magához engedte a gyermekeket, olyat tett, ami abban a korban nagyon szokatlan volt, és nekünk ezt érteni kell, hogy egy teljesen más korban, amikor a gyermekekre egészen másképp nézünk, mint ahogy néztek Jézus korában, lássuk, hogy mi mindent kifejezett Jézus ezzel a gesztussal. Hála Istennek 2000 év alatt sokat fejlődött ebből a szempontból az ember, és sokat fejlődött a család és a gyermekek szemlélete, és ma már sokkal többre becsüljük a gyermekeket, mint akkor. Akkoriban a gyermekeket gyakorlatilag semmibe vették egészen addig, amíg felnőttek nem lettek. A felnőttség nem olyan későn kezdődött, mint ma. 12 éves lányokat már férhez adtak, 14-15 éves fiúk már úgy dolgoztak, mint egy családfenntartó, de addig, amíg ez a kor nem jött el, addig a gyermekeket semmibe vették. Ez szerint reagáltak a tanítványok is úgy a felnőttekre, akik a kisgyermekeiket oda vitték Jézushoz, és velük szemben mondta Jézus ezeket az ismert és nagyon fontos szavakat: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok őket el. Amikor tehát ezt Jézus kimondta, gyakorlatilag azt mondta, hogy mindenkit engedjetek hozzám. Ha a kisgyermekek hozzám jöhetnek, akkor ez azt jelenti, hogy mindenki jöhet. Ha ők sem kivételek, ha nekik sem kell távol maradni, ha az én jelenlétemben, mondja Jézus, ők sem senkik, hanem valakik, akkor az azt jelenti, hogy mindenki valaki. És én most ezt a szót szeretném kiemelni, a mindenki szavát, és szeretném végül a reformáció 500. évfordulójához kötni, és ezzel kapcsolatban néhány gondolatot a testvérekkel megosztani. Amikor általános iskolába jártam, Sárszentlőrincen, a felső tagozatot ugyanabban a tanteremben töltöttük, és 4 éven keresztül a tábla fölött minden reggel ugyanaz a Kodály Zoltán idézet fogadott bennünket 5-től 8-ig: a zene mindenkié, a zene mindenkié. Erre esett mindig a tekintetünk, és nagyon mélyen belénk kivúrott. És emlékszem egy iskolatársamra, aki nem tartozott a legjobb tanulók közé, időnként nehezen talált rá nyelvtani kategóriákra, és amikor a magyar tanárnőnk, aki kifejezetten szeretett diákokat zavarba hozni, egyszer felállította őt, és azt mondta neki, hogy most azonnal mondj egy kijelentő mondatot, akkor felnézett a táblára, és ezt mondta, hogy a zene mindenki. Ez egy kijelentés, ez egy nagyon fontos kijelentés. És újra eszembe jutott ez a gyönyörű Kodály Zoltántól való mondat, amikor tavaly láthattuk a Mindenki című kisfilmet, amit bizonyára többen láttak, ami egy gyermekkórusról szól, és ahol a történet azt emeli ki, azt állítja elénk, hogy ha valaki énekelni akar, akkor énekelhessen, és mindenki énekelhessen abban a kórusban, és ne legyen ez egy felnőttnek, a kórus vezetőjének a ki tudja milyen stratégiát felmutató döntésének a kérdése, hogy ki énekelhet valóban, és ki az, aki csak tátoghat a gyermekkarban, mint aki úgy tesz, mintha énekelne, pedig nem is énekel. És erre a kifejezésre, a mindenki kifejezésre szeretném felfűzni a reformációval kapcsolatos néhány gondolatomat, abban a jegyben, ami talán azt tudja felmutatni számomra mindenképpen meggyőző módon, hogy ami elindult közel 500 évvel ezelőtt, az egy nagyon-nagyon széles ívben megérintette a kereszténység nagy-nagy köreit. A lutheri reformációt, a lutheri szándékot minden bizonnyal össze lehet foglalni a sok bonyolultsága és ellentmondásossága ellenére is, azzal a szándékkal, hogy az evangélium legyen mindenkié. Az evangélium legyen mindenkié. A Luther legendáriumnak az egyik szép darabja, szép részlete, a leláncolt Bibliának a képe, amidőn az ágostonos szerzetes tanulmányait végezte, és az Erfurt Egyetem könyvtárában, amikor 22 esztendős volt, életében először látott egy Bibliát, ami viszont annyira drága volt és annyira ritka, hogy oda volt láncolva a könyvtár pultjához, és nem lehetett elvinni. Innen indulunk, innen szép nyerni, gondolta magában Luther, és a leláncolt Biblia képéből később a Biblia minden kézben képe, és nem csak képe, hanem valósága lett. 1521-ben, mikor a Wormsi Birodalmi Gyűlésről még császári védlevél birtokában elindult, és ugye ismerjük a történetet, Bölcs Frigyes, a szász választófejedelem úgy tett, mintha elrabolta volna, és elrejtette Wartburg várában azokat a heteket, amiket inkognitóban töltött ott, azzal töltötte, hogy németre fordította az új szövetséget, néhány hét alatt németre fordította az új szövetséget. A Bibliát nagyon, nagyon gyorsan és az akkori viszonyok között nagyon széles körben nyomtatásban terjeszteni kezdték, és két évvel később az úgynevezett hercegi százországnak az uralkodója, ezt úgy kell érteni, hogy két százország volt. Akkor volt a választófejedelme, ahol Luther otthon volt, ahol szerették, ahol támogatták. Itt volt Wittenberg, és volt a hercegi százország, ahol az ottani választófejedelem ellenezte a reformációt, és nem szerette Luthert. Például Lipcse oda tartozott már, és a Lipcsei Egyetem is. Tehát ennek a hercegi százországnak az ura, György herceg, összegyűjtette, bezúzatta, megsemmisítette a Luther új szövetségek kinyomtatott példányait. Luther egy máig nagyon fontos gondolatokat tartalmazó írást írt arról, hogy mik a világi felsőbbség lehetőségeinek a határai, és ebben szerepel ez a gyönyörű mondat, mintha nem is a 16. században született volna, hogy a gondolatok vámmentesek. A gondolatok vámmentesek, és nincs az a határ, nincs az a cenzúra, ami útját állhatná az evangéliumnak, mert az evangélium mindenkié, és mindenkihez el kell, hogy jusson. És engem nagyon, nagyon foglalkoztatott az, hogy ahogy a reformáció haladt, fejlődött, újabb és újabb közösségeket hozott létre, végül hogy alakult ki egy olyan közös kincs, ami nem csak arról szól, hogy az evangélium abban a formában, ahogy azt Luther felismerte, ahogy azt Luther megragadta, ahogy az evangélium Luthert magát is megragadta, terjedt a világban, hanem az evangélium újabb és újabb aspektusaira derült fény, és ezek meggazdagították az evangélium értelmezését. Azért tartom fontosnak erről beszélni, mert amikor azt mondjuk, hogy Luther és az evangélium, vagy az evangélikus egyház, amit ugye az evangéliumról neveztek el, akkor soha nem szabad figyelem elől téveszteni azt, hogy Luthernek egy nagyon sajátos, és azt lehet mondani, hogy bizonyos értelemben korlátozott értelmezése volt, redukált értelmezése volt az evangéliummal kapcsolatban. Abból a belső lelki harcból, amire ő a válaszát kereste, hogyan találok kegyelmes Istenre. Az evangéliumnak az a változata segítette ki, és az evangélium az a változata adott a kérdésére választ, ami tulajdonképpen Pál apostol evangéliuma az új szövetségben. Pál apostol evangéliuma azért a Pál apostolé, aki Jézussal halála előtt soha nem találkozott, nem tartozott a tanítványi körhöz, a feltámadott Jézussal találkozott a damaszkuszi úton, ez az élmény vált számára meghatározóvá, és onnantól fogva számára az evangélium az volt, hogy mit jelent az üdvösség szempontjából az, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Tehát amikor Pál az evangéliumot hirdette, akkor a Jézus halálával és feltámadásával kapcsolatos, vagy ebből fakadó hírt hirdette. Ennél fogva Luther számára is az evangélium az egy információ volt, egy hír volt. Egy üzenet volt. Arról szól az üzenet, hogy Isten bennünket szeret, Jézust értünk adta, meghalt és feltámadt, és ezért nekünk üdvösségünk lehet. Ez a hír, az evangélium. És időnként kifejezetten türelmetlen volt az evangélium más aspektusaival kapcsolatban. Például arról volt meggyőződve, hogy amikor Isten igazsága megragad bennünket, az az Isten előtti jogállásunkat változtatja meg, tehát onnantól fogva, hogy mi felismerjük, hogy Krisztus meghalt és feltámadt értünk, Isten nem fog bennünket elítélni a bűneink miatt, de hogy ez bennünket, embereket nem változtat meg. Azt változtatja meg, ahogy Isten ránk tekint, gondolta Luther, de nem változtatja meg az életünket. Ezt fejezi ki Luthernek az a sokszor idézett mondása, hogy az ember egyszerre igaz és bűnös, simul justus et peccator, és hogy ez így is marad. És Luthert nem is nagyon izgatta az a kérdés, hogy hogy változik meg az ember, mert igazából nem is nagyon hitt abban, hogy megváltozik az ember. Az volt számára fontos, hogy Isten bennünket azért, mert Krisztust értünk adta, igaznak tart, és ennek mi örülhetünk. Ez az öröm járja át a luteri teológiát, de ez ennek a hírnek szól. És kifejezetten zavarta azt, hogy az Új Szövetségben más is van, mint ami a páli evangélium. Nagyon érdekes volt számomra, lehet mondani, gyakorlatilag először foglalkoztam ebben az évben a Szentírás könyveihez írt előszavaival, amelyek most magyar kiadásban is megjelennek, részben már megjelentek, vagy meg fognak jelenni, az új 500. jubileumi évre szervezett 12 kötetes magyar nyelvű Luther válogatásban. Ez lehet akár a reklám helye is, tessék erről tudni, hogy ilyen is van, és összehasonlításképp, hogy ez miért fontos, vagy mit hoz, talán annyit elmondhatok, hogy amikor a 400. évfordulóra készült a magyarországi evangélikusság, akkor még a Trianon előtti nagyobb Magyarországon egy sokkal nagyobb létszámú evangélikus egyház, ötször akkora, mint ma, szó szerint ötször akkora, akkor nagyon nagy vállalkozásnak számított összeállítani 6 kötetben Luther iratainak egy válogatását. És ez a 6 kötet, amit tartalmaz, az sok szempontból elavult, egy régebbi érdeklődés tükröz, és nem a mai érdeklődés. És például az, hogy Luther, akit a Szentírás professzoraként ismerünk, és főleg ebből a szempontból érdekes, hogy ő egész élete során magyarázta a Szentírás könyveit, hogy milyen előszókat írt a Szentíráshoz, az csak az utóbbi évtizedekben került először magyar fordításba, eddig soha, és ez gyűjti most össze többek között, meg sok minden más mellett ez az új sorozat, amit 12 kötetre terveznek, ebből 5 jelent meg eddig, és éveken belül valószínűleg meg fog jelenni a többi is. No, tehát viszonylag széles körben gyakorlatilag először lehet erről olvasni, és nagyon, nagyon elgondolkozható volt számomra, amikor azt olvasom például, hogy Luther azt mondja, hogy az evangéliumok közül egyedül a János evangéliuma jó, mert hogy a János evangéliumában ugyanazok az igehirdetések, vagy hasonló témájú igehirdetések szerepelnek, mint Pál igehirdetései, és hogy a Jézusról szóló igehirdetés igen, az fontos, de hogy mit tett Jézus, hogy mit cselekedett, azzal ne nagyon zavartassuk magunkat. Ez kicsit le van egyszerűsítve, de nagyjából ezt mondja Luther. A János evangéliuma igen, Máté és Lukács evangéliuma hát inkább ne is olvassuk, Márk evangéliumáról egy szót se szól. És például kifejezetten zavarta a hegyi beszéd. A hegyi beszéd tudva levőleg Jézus azon szavait tartalmazza, miszerint Jézus nem azért jött, hogy a törvényt megsemmisítse, hanem azért, hogy a törvényt betöltse. Ez pedig tartalmában szemben áll a páli igehirdetéssel, miszerint a törvény nem játszik szerepet az üdvösségünkben, és a törvény nélkül fogunk üdvözülni a Krisztusba vetett hit által. Ez egy nyilvánvaló feszültség az Új Szövetségen belül, a szerzők között, Máté és Pál között, vagy lehetne Jakabot is Máté mellé állítani. Luther nem tudott mit kezdeni ezzel, nem is akart vele mit kezdeni, azt mondta Pál igen, Máté nem. És annak, hogy a hegyi beszédnek nagyon sokáig nem volt evangélikus értelmezése, egyenes következménye az, hogy amikor először kísérelt meg igazán komoly helyzetben elég komoly ember evangélikus értelmezést írni a hegyi beszédhez, ez nem más volt, mint Dietrich Bonhoeffer, 1935-36-37-ben a Követés című könyve tulajdonképpen a hegyi beszéd értelmezése, abban a helyzetben, amit jól ismerünk, nem sikerült neki sem, mert abból a luteri hagyományból, írásmagyarázati hagyományból kiindulva nem lehet megírni a hegyi beszédnek az értelmezését. No, ennyi talán elég ahhoz, hogy lássuk, hogy az első értelmezés, óvatosan fogalmazva, nem ölel magába minden lehetőséget. És a következőkben arról szeretnék néhány szót mondani, hogy a későbbi lépések során hogy gazdagodott ez az értelmezés, az evangélium értelmezése, és hogyan kapott újabb és újabb dimenziókat abban a folyamatban, amit Luther ezzel indított el, hogy az evangélium mindenkié, és hogy mindenkié legyen. És ezen a ponton szeretnék még egy szálat bevonni a gondolatmenetbe. Tegnap itt tartottam órát, és este, hogy elindultam, magamhoz vettem néhányat az új havi folyóiratok legújabb számaiból. És az utolsóban, ez talán az októberi szám, olvasom Bartus Lászlónak a cikkét, talán többen is olvasták, Konkoly és Búza címmel, amiben Bartus László nagyon meggyőzően arról beszél, hogy a reformált egyházak ne gondolják azt, hogy a reformációval, a reformáció bármelyik lépéséről van is szó, egy tökéletes közösséget hoztak létre, mert minden közösségben a Búza mellett ott van a Konkoly is, és egy rá jellemző, elég hatásos érveléssel mutatja meg, hogy a Konkoly hogyan jelentkezik a reformált egyházakban is, egészen a legutolsó, már történetileg legutolsó reformált egyházig menően az evangéliumi pünkösdi mozgalom közösségeiben, amelyik, írja Bartus László ennek a cikknek a végén, Amerikában végrehajtotta a konstantinuszi fordulatot, államhatalmi tényezővé lett, támogatja az új amerikai elnököt, aki maga a Konkoly. Ez a cikknek a vége. Ez a cikknek a vége. És azért gondoltam egy mondattal említeni ezt a cikket, mert amiről beszélni szeretnék, az bizonyos értelemben illeszkedik ehhez a gondolatmenethez, csak egy másik aspektusát mutatja fel ugyanennek a történetnek, amit egyébként egy mondattal nem kifejtve Baltus László is megenged a maga írásában, hogy de minden közösségben ott van a Búza is. Tehát nem csak az igaz, hogy mindenütt ott van a Konkoly, hanem az is igaz, hogy mindenütt ott van a Búza is. És én Búza szemeket szeretnék felmutatni, ahogy a reformáció ugye haladt előre, rámutatva arra, hogy amivel Luther nem foglalkozott, mert talán meg se érintette, vagy legalábbis nem érdekelte, hogy mi lesz az emberrel azután, hogy Krisztus megérintette, és rádöbbent arra, hogy Isten nem elítéli őt, hanem igaznak minősíti. Azzal már a következő iskolája, vagy hulláma a reformációnak, a Helvét svájci reformáció foglalkozott. A református teológusok gondolkodásának a homlokterében máig ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy hogyan alakul át az ember, hogyan alakul át a hívő ember, hogyan formálódik, hogyan változik meg, hogyan szentelődik meg. Tehát amíg klasszikus teológiai kifejezésekkel élve Luther csak az érdekelte, hogy hogyan lesz igazzá a megigazulás, addig a református teológusokat már Calvinnal kezdődően az is érdekelte, hogy hogyan lesz szenté ez a megszentelődés. És ez egy nagy ereje máig a református teológiának. Búza szemek a református teológiában. Aztán, ha haladunk tovább, már az 1600-as években vagyunk, Angliában, ahol az újrakeresztelő közösségek először kicsit szervezettebb közösségekké szerveződtek, gondolok például arra a szerzőre, akit a magyar fordítást mi Bunyán Jánosnak szoktunk olvasni, de ki lehet ejteni az ő nevét másképp is, az Zarándok gyülekezet szerzőjére, akik azt tapasztalták meg, vagy mutatták fel, hogy a felnőtt keresztény döntést kifelé is, befelé, de természetesen kifelé is nagyon nyomatékossá lehet tenni, és ők a mai baptista közösségeknek az előfutárai. Felnőtt keresztség is abban a helyzetben, és sok helyzetben ma is bizonyos aspektusát mutatja meg az evangéliumnak. És akkor két szót ezen a helyen lehet mondani a metodista ébredésről is, ami az angliai, anglikán egyháznak egy olyan időszakában indult el, amikor gyakorlatilag a politikai eszközökkel létrehozott anglikán egyház teljesen kiürült, egy nagyon üres formális parókiális egyházzá vált. Nagyon érdekesen jön ez vissza, ha az ember ilyen régi, akár csak 18. vagy 19. században született angol regényekből adaptált filmeket néz, ahol hogy jelenik meg az anglikán pap, úgy jelenik meg, ahogy volt is abban az időben, hogy tulajdonképpen a földbirtokosnak a házi káplánja. Tehát a földbirtokos tartotta fenn a gyülekezetet, tartotta fenn a templomot, alkalmazta a papot, a földbirtokos családjának a házi káplánja az anglikán pap. Ez máig tükrözi egyébként az anglikán parókus lelkészeknek a hivatalos neve, a vikár. Tehát a vikár az tulajdonképpen megbízott. Valakinek a megbízottja, a földbirtokos megbízottja. És az ilyen módon teljesen parókiánkba zárt anglikán egyház semmit nem tudott kezdeni az ipari forradalom első évtizedeiben született hihetetlen nagy tömeges belső vándorlással, az egyház nélkül maradt ipari munkások tömegeivel, és akkor jöttek a Wesley testvérek, és hoztak valamit, és ezt a valamit ugye eredetileg ők csúfnévként fogadták el, mert hogy a metodista vagy a metodizmus csúfnév volt, de abban a helyzetben ez is a búzaszemeknek egy konkrét megnyilvánulása volt, hiszen arra törekedtek, hogy ebben a teljesen formátlan szituációban valamilyen formát találni a keresztény életnek. Aztán 100 évvel később Amerikában megszületett az adventi mozgalom, az adventisták közössége, akik felhívták a figyelmet arra, amit egyébként mindenki mindig tudott, tehát ez nem volt egy rejtett bölcsesség, hogy Krisztus vissza fog térni. Az apostoli hitvallásban kezdettől máig valljuk ezt, de ők ennek egy komoly hangsúlyt adtak, és még néhány évtizeddel később megszületett a pünkösdi mozgalom, az 1900-as évek legelején Amerika nyugati partjaim nagyon-nagyon színes történetekkel visszaadott éveken keresztül tartott ébredési sorozat eredményeképp. És számomra a legérdekesebb ebben a történetben az, hogy ez az evangélium megérkezett a katolikus egyházba is. Katolikus egyházba végül. Mégpedig a II. Vatikáni zsinattal. Nem lehet túlbecsülni a II. Vatikáni zsinatnak a jelentőségét, és nem csak a katolikus egyházra nézve, hanem a protestáns egyházakra nézve sem. Mert hogy ez a két zseniális pápa, először 23. János és utána pedig 6. Pál, mindenkit vagy mindenkinek az elvárásait felülmúló bátorsággal és kitartással keresztül vitték, elkezdték és befejezték a zsinatot, ami a katolikus teológiában a hivatalos nézetekben nagyon komoly vágány átállításnak számított és megújítást hozott. Ez magával hozta sok minden mellett azt is, hogy a katolikus teológusok valami egészen friss érdeklődéssel fordultak a Biblia értelmezés felé. Egymás után születtek a nagyon fontos és nagyon mélyre menő bibliai kommentárok, és végül is ők voltak azok, és nem a későbbi protestáns felekezetek, akik Luthernek az eredeti hiányosságát vagy rövidségét korrigálták. Mert felfedezték az evangéliumokat. Tehát az evangélium, ami Luther számára a páli üzenet volt, hogy Krisztus meghalt és feltámadt, értünk, és ennek örüljünk, a számukra testet kapott a négy Jézusról szóló evangéliumban is. És felfedezték benne például az Isten országát. És a katolikus teológia évtizedeken keresztül a legjobb írásmagyarázatú művek arról szólt, hogy mit jelent az Isten országa, mit jelent az zarándok gyülekezet. Mit jelent az, hogy már küszöbön áll, de még teljesen nem valósult meg, és hogy ezen keresztül Jézus mit ad? Felfedezték a hegyi beszédet természetesen. És ha már sok-sok világklasszis katolikus teológus beszél erről, akkor ez természetesen megérintett a protestáns teológiákat is. És rajtuk keresztül megérintett bennünket is. És kaptunk valamit ezen keresztül, ami nagyon erősen hozzájárult ahhoz a kezdeti kísérlethez, ami Lutherrel indult el, és az evangélium mindenkié mozgalma végül sok-sok értékes aspektussal kibővítette magát az evangéliumot, ami így lett mindenkié. A kisgyermekkel kezdtem. Amikor a kisgyermek Jézus mellé állhatott, ezen keresztül az valósult meg, hogy senki sem lehet Jézustól távol. Ha ő is mellette lehet, ha Jézus az ő fejére is ráteheti a kezét, akkor ez azt jelenti, hogy mindenki ott van Jézus közelében. Ez a folyamat is, aminek az 500. évfordulójában vagyunk, szólhat erről is. Adja Isten, hogy átéljük, adja Isten, hogy minél több felé meg is tudjuk mutatni. Ámen. Köszönöm.